Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Szőlősi Nagy András egyetemi tanára, Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének oktatója. A beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Vízvilágnapját ünnepeljük március 22-én minden évben, de ahogy én ránézek a földgömbre, azt látom, hogy iszonyú mennyiségű vízben úsznak a vízmennyiséghez képest eltörpülő mértékű kontinensek. Mi a baj a vízzel, ha ennyi van belőle?
Megváltozott a hidrológiai ciklus, magyarul a víz körforgása, amit nem nagyon akartunk elhinni. De voltak éppen ez is a két tényezőre vezethető vissza. Az egyik a klímaváltozás, részint a természetes ingadozás és arra ráratokódó antropogén hatások. Másrészt pedig nagyon megnövekedtek a víz felhasználatok, hiszen az emberiség lélekszáma csak egy évszázad alatt meg háromszorozódott. Amíg 60 évvel ezelőtt az egyfélre jutó vízkészlet nagyjából olyan 15 ezer köbméter volt évente fejenként, ma ez lement 4000-re. És a klímaváltozás következtében pedig megnőtt a szélsőségek előfordulásának a valószínűsége. Azaz adott vízmennyiség, már pedig ez egy véges vízmennyiség a Földön, mellett gyakrabbak az árvizek, nagyobb az amplitúdójuk, de akkor nagyobb a szárazság is. De azon közben a vízmennyiség ugyanaz, mint a holocén elején volt.
Jó, de visszatérnék még arra, amit először mondott, hogy többen vagyunk. Hát nem úgy van a vízzel is, mint hogy porból lettünk és porrá leszünk. Hát a végén, amikor majd nem vagyunk, a bennünk lévő víz az csak visszamegy a körforgásba, nem?
Hát azért olyan sok nem. Na most, ha talán megengedem, hogy ezzel untassam a hallgatókat, úgy nagyjából az arányokat látni. Hogyha a Föld összes vízét tekinti, beleértve a tengereket, óceánokat és az édesvizet is, akkor ez a 100, mondjuk legyen ez a 100%, akkor ennek a 100%-nak 97,5%-a sós, az az emberi fogyasztása közvetlen alkalmatlan, ami marad a 2,5%, az az emberiség édesvízkészlete, aminek a 60%-a állandóan megfagyott állapotban van a déli sarkon, északi sarkon, a permafrost Szibériában, a gleccserekben, és ami ezek után is marad, annak a 90%-a felszín alatt van. Tehát ez egy nagyon kicsi készlet, a teljes készletre vetítve 0,007%, ami pici. Véges mennyiség, hogy nagyjából mekkora a mérték, ez 41 ezer köb kilométer. Ez az, ami egy évben az emberiség rendelkezésére áll.
Jó, de ott van a sós víz. Hát tudunk lepárló üzemeket működtetni. Ma is vannak olyan országok, amik a szükségleteiket jelentős részben lepárlásból fedezik. Nem elég hatékonyak?
Nem. Tudnék, a baj a lepárlással az, vagy a fordított ozmózison alapuló technológiákkal, hogy a maradék sóval, ami a lepárlás után visszamaradt, az valamit kell kezdeni. Most ezek az országok, amelyek, vagy területek, amelyek víz sólepárlással foglalkoznak. Ezek zömében tengerparti országok, kicsi szigetek a Csendes-óceánon, vagy az arab világban, akik a víz mellett élnek. De baj az, hogy a visszamaradt sóval valamit kell kezdeni. Ezt általában egy laza mozdulattal visszahányák a tengerbe. Márpedig, ha visszahányák a tengerbe, az általában a litorális zóna, tehát a parti zóna az közeli területen teszik meg, aminek a következtében a litorális zóna ökoszisztémái tökéletesen megváltoznak.
Nem bírják az élőlények azt a koncentrációt?
Pontosan. Szóval ezt eléggé jól meg lehet Omántól kezdve sok minden helyen hát lehet tapasztalni. Na most, ami a Csendes-óceáni kis szigeteket illeti, hát sok opciójuk nincsen. Tudnék, az a vízlencse minden egyes szigeten volt, és a turizmus, meg ipar, mezőgazdaság következtében azokat a felszínalatti vízkészleteket gyakorlatilag kiszivattyúztak és elhasználták, aminek az lett a nettó következménye, hogy a tengervíz beáramlott. Tehát az a vízadó réteg az egyszer mindenkor a tönkre lett téve. Na ott van lehetőség és indok a sólepárlásra. Ma már ezek a technológiák nem olyan drágák, mint voltak akár 10 évvel ezelőtt is. Körülbelül pariban vannak a vízellátórendszerek által, hát mondjuk $1 köbméterenként. De a gond a maradék eltávolítás.
Mennyire stabil az édesvízkészletük? Mondta, hogy a permafrostban, az állandóan fagyott talajban van, meg a sarkvidékeken van, de hát azok állítólag olvadnak.
Az így van. Ez így van.
Hova megy, hogyha elolvad, belefolyik a tengerbe végül?
Hát egy idő után igen, ha csak nem annyira lefolyástalan terület, hogy az ott marad, és akkor az ott pangóvizeket eredményez, és elpárolok. De a klímaváltozás következtében a megnő a nedves területek aránya, de ugyanaz mértékben megnő a száraz területek aránya. Azon közben, ahogy említettem, a vízmennyiség az ugyanaz lesz.
De ha megnő a nedves területek aránya, akkor a víz az elvileg ott megmarad, nem?
Ahogyne, persze, nagyobb lesz a árvizek gyakorisága, bár nem maradna meg. Nagyobb lesz az árvizeknek az amplitúdója is, tehát megnő a szélsőségek előfordulásának a valószínűsége mindkét irányban. De úgy, hogy azon közben a vízmennyiség ugyanannyi marad.
De ezek olyan mértékű, meg léptékű szélsőségek, hogy az ember nem tudja kezelni? Hát az ember azt képzelni, hogy olyan, mint egy nagy kád, az egyik oldalán, ha sok a víz, akkor ott fölitatom, eltárolom valahová, majd csinálok vele valamit. Nem így működik?
Hát így is lehet, és egyébként erre teljesen jól ráérzett és eltalálta, hogy a feles vizeket be kell tárolni. Igen, nem csak azokat, akkor el kellene oda vezetni, ahol szárazságban. Itt pedig sokszor pár száz kilométertől pár ezer kilométerig terjedő távolságokról van szó. Szóval voltak éppen a megoldás az... Jó lehet, mérnöki műtárgyak nélkül nem lehet megoldani, de a megoldás az okszerű vízgazdálkodásban keresendő, ami hát nem egy magától értetődő dolog.
Említette még, hogy a víz körforgása is megváltozott. Azt mondja, az általános iskola 5. osztályában megtanuljuk, hogy hogyan működik a víz körforgása, a napsugárzás hatására felmelegszik, felemelkedik, lehűl, felhőket képez, kiesik, és ez kezdődik előről. Ez egy zárt rendszernek tűnik. Mi változik meg ezen?
A körforgás sebessége, mikor az a következőképpen, hát ez egy egyszerű gondolatkísérlet, és végtelenül le van egyszerűsítve, mert lényegesen bonyolultabbak a folyamatok. Képzél a Földet, ahol az életet, az a beérkező napsugár vagy radiáció mozgatja évmilliárdok óta, 4 milliárd év óta, amitől az élet is a Földön keletkezett. Na most ennek a radiációnak a 40%-a eleddig kvázi visszapattant a világűrbe. De miután az ipari forradalom óta az üvegházhatású gázok bekerültek az atmoszférába, ezek fölemelkedtek és egyfajta határréteget képeznek. Tehát az a 40% visszapattanás az nem 40%, hanem annak egy kisebb része, és a maradék arról a határrétegről visszapattan az atmoszférába. És az melegszik. Ennek a következtében megnő a párolgás, a szabad felszínű meg a víz felszínről, az evaporáció és a transpiráció. Ha megnő a párolgás, akkor megnő a felhőképződés valószínűsége. Ha megnő a felhőképződés valószínűsége, akkor több felhő lesz. Ha több felhő lesz, akkor pedig megnő a csapadékképződés valószínűsége bizonyos területeken. Más területeken meg nem.
De az a probléma, hogy bizonyos területeken és más területeken meg nem? Tehát az eloszlásra van a legnagyobb?
Az eloszlásra van a baj, nagyjából, tehát ez ökölszabály, és ezért ezt tényleg az ökölszabálynál jobban nem szabad értelmezni. Ami valószínűleg várható az, hogy a nedves területek még nedvesebbek lesznek, a szárazulatok pedig még szárazabbak lesznek. Tehát így nő meg a szélsőségek előfordulása.
De az, hogy a szárazulatok még szárazabbak lesznek, ennek kiszámíthatóak a következményei?
Igen, hát nem lesz felszíni víz.
Ha nem lesz felszíni víz, akkor nincs felszíni élelmiszertermelés, vagy ott nem lesz felszíni víz, ahol eddig se volt élelmiszertermelés.
De van, csak a felszín alatt. Ahogy említettem, a maradék vízkészletnek, ami a megfagyott a permafrost után marad, 90% a felszín alatt van. Hát ez egy elképesztően nagy tartalék. Tehát tulajdonképpen az okszerű felszínalatti vízgazdálkodással meg lehet azokat a gondokat oldani, amire sólepárlásra, vagy tengervízlepárlásra gondolnak, ha csak nem azokról a kicsi szigetekről beszélünk a Csendes-óceánról, amiről az előbb mondta.
Hogy néznek ki a felszín alatti vizek? Erről leginkább onnan lehetett hallani itt Magyarországon, hogy nem kéne szétfurkálni a vízzáró rétegeinket, mert abból csak baj lesz. Így néznek ki a felszín alatti
pontosan,
vizek?
Pontosan, hát ez úgy néz, Európában, de nem csak itt, hanem az Egyesült Államokban is. Az első vízadó réteg, ami a felszín alatt van, az voltak éppen már teljesen el van nitrátosodva.
A mezőgazdaság?
Mezőgazdasági, hát a túlhajtott, nem volt más opció, termelés következtében, a túlhajtott vegyszerhasználat következtében, műtrágyák és egyébek, az gyakorlatilag teljesen nitrátos. Na most azt úgy kell a felszínalatti vizeket elképzelni, mint hogyha rétegenként lennének. Van egy vízzáró réteg, akkor utána alatta van még egy vízzáró réteg, és a kettő között van a felszín alatti víz. Ezek fosszilis vizek az esetek zömében. Na most, ha azt csináljuk, hogy ezt összefúrjuk mesterségesen, akkor a legfelső vízadó rétegnek a szennyezett vizét bevezetjük egy alatta levő rétegbe. Hát ezért volt a szakma, a vizes szakma, hát ezzel hördült fel pár hónappal ezelőtt, amikor ez a nagy vita volt, hogy vajon a mezőgazdasági termelés fenntartása érdekében nyakra fűre 80 méterig lehessen fúrni, anélkül, hogy monitoroznánk a helyzetet, anélkül, hogy ezek engedélyhez lenne kötve, nem az engedély kedvéért, hanem hogy nagyjából tudjuk, hogy mi az az a vízkivétel, amit egy felszínt a víztartó még el tud viselni, anélkül, hogy az egész teljesen tönkre menne. Szóval tulajdonképpen az, hogy 80 méterig összefúrjuk, és akkor ájulásig mindenki úgy használja, ahogy akarja, ez a fenntarthatatlanság iskola példája. Mert ezzel voltak éppen a következő generációk vizét visszük el. És ugye a fenntarthatóságnak tulajdonképpen a legjobb definíciója az egy etikai definíció, hogy tudnék nekünk, nincs jogunk arra, hogy a következő generációk vizét tönkre tegyük, meg ami ezzel kapcsolódik.
A fosszilis víz kifejezés az mit jelent? Nem folyékony állapotban van?
De folyékony állapotban van, csak hát az még régen.
Régi.
Hát ez még esetleg a holocén előtt is vannak olyan vizek. Hát például a legnagyobb felszínti víztart az a Szahara alatt van. Hát mondjuk az a különbség, hogy utoljára 10 000 évvel ezelőtt esett az eső, ami után pótolta volna. Tehát ez valóban egy régi, fosszilis víz. Hát a Katafinak jutott az a nagy ötlete, hogy megfúrja a Szahara kellős közepén a felszínti víztartókat, és kipumpálja ki, szivattyúzza a vizet, és vezeti el a parti zónába, hogy azzal majd virágzó mezőgazdaságot teremtsen. Ez volt a Great Man-Made River, a nagy ember csinálta felszínti folyam, ami tényleg egy tisza mennyiségű vizet szállított két nagy beton csatornán. De aztán közben jött a háború, meg közben jött az is, hogy a vizek agresszívek voltak, ezek a betoncsövek, ezek felrobbantak, természetesen elkorrodálódtak, úgyhogy ez a projekt abban maradt.
De a fosszilis víz az mennyire stabil? Az egy állandó mennyiség,
igen,
ma is képződik igen. Valamilyen módon?
Hát ha nem nyúlnak hozzá a rendszer, akkor nem történik semmi.
Tehát annyi, amennyi?
Annyi, amennyi.
Akkor azzal mit lehet kezdeni, ha annyi, amennyi? Akkor az, ha annyi, amennyi, akkor véges?
Persze, hogy véges. Hát az egész vízkészlet véges. Már ezért kell pontosan nagyon óvatosan elbánni a kitermeléssel, a vízkitermeléssel. És főleg úgy, hogy megőrizett legyen a vízminősége. Na most ha egyszer egy felszínti víztest vízminősége elromlik, hát annak körülbelül pár tízezer évig annyi. A felszíni vizek romlásával ellentétben azt nem lehet reparálni gyorsan. A felszíni vizeknél ott van egy víztisztítómű, meg vannak a technológiák arra, hogy ezt egy folyórendszerben meg lehessen oldani. De felszín alatt nem lehet.
De mire való a felszín alatti víz? Arra, hogy megőrizzük az utókornak, hogyha még beérjük a felszín felettiekkel, és akkor nekik legalább maradjon felszín alatti?
Hát egyfelől, másfelől, hogy nehogy túltermeljük. Ugye kivéve a fosszilis vizeket, hát az a része a ciklusnak, tehát az beszivárgás, a mély perkoláció, ezek utánpótlódnak. A kitermelés és az utánpótlódás arányát kell megőrizni, mert ha az felbomlik, akkor ott visszafordítatlan folyamatok keletkezhetnek. És ezért kell a monitoring. Ezért kell mérni ezeket a vizeket.
Hogyan tudja az ember mérsékelni a vízfogyasztását? Én nem nagyon tudom mérsékelni a vízfogyasztásomat, mert naponta 2 litert meg kell innom. Ha nem csinálom, akkor előbb-utóbb beteg leszek. Ez valószínűleg a Föld összes emberére ugyanígy érvényes, csak nem mindenki olyan szerencsés, hogy meg tudja ezt csinálni.
Nem ez a nagy tétel, szerkesztő. A nagy tétel az élelmiszergazdaság és az ember a mezőgazdaság.
Az vízözés?
Így van. A vízfelhasználás 70-80%-a mezőgazdasági vízfelhasználása és az élelmiszeripar. Ha azon pár százalékot lehet spórolni, akkor már nagyon sokat tettünk. Például azzal, hogy mikroöntözés. Izraelben ezt meg is csinálták. Tudik, ott nincs víz, az egy arid terület. Nem akarták túltermelni a felszínti víztartókat, hogy nagyon-nagyon az egyensúly állapot körül mozognak. Gondosan ügyelve arra, hogy nehogy túltermelődjék a felszínti víz használat.
De csak oda csöppentenek is pont annyit amennyi kell.
A növényi, pontosan így van.
De hát ez atomfizika.
Hát nem, mert vannak most már olyan online rendszerek, amivel a talaj nedvesség tartalma mérhető, amivel mérhető az a vízigény, amit egy adott növénykultúra igényel. Hát mondjuk nem kvantumfizika, de elég pontosan kell kiszámítani ezt a vízigényt. Megoldható, és ez a technológia létezik. Hát inkább szemléletmódosításra van szükség, vagy módosulásra. Például a szennyvizek újrahasznosítása. Hát gondoljon az űrállomásra.
Akik hát ott megisszuk azt, amit kipisilünk.
Pontosan.
Hát nincs más választásunk.
De nem is kell, mert tökéletesen lehet kivonni azokat az elemeket, amelyek az ember egészségre ilyen-olyan kulturális, vagy egyéb okoknak nem szükségesek. De ez egy teljesen zárt rendszer. Tehát a technológia megvan. Körülbelül ott vagyunk most, hogy a vízgazdálkodásnak körülbelül a 95%-át meg tudjuk oldani. Ehhez, hogy ez így történjék, az a politikai akarat hiányzik, és az, hogy a politikai akarat következtében a társadalom ezt megértse.
De bocsánat, elég nagy a mezőgazdaságra nehezedő kényszer, hogy megcsinálja ezt. Tehát a mezőgazdaság most abban a kényszerben van, hogy próbál mindenhonnan vizet szerezni, hogy tudjon öntözni. Igen. Meg hogy ne legyenek nyaranta porviharok, ami után a biztosítóknak 100 milliókat kell kifizetni. De azt az igényt én még nem látom, hogy felismernék, hogy ilyen precíziós öntözéseket csináljanak.
A jövőben valószínűleg más opciónk nem lesz. Egyszerűen a következő okok miatt. Amíg a vízmennyiség állandó, most mondja annyi vízünk, mint a holocén elején 10 évvel ezelőtt, a felhasználók száma nem. Az duplán exponenciálisan növekedett. Elég a 20. századot tekinteni, az évszázad elején 2 milliárd, az évszázad végén 6 milliárd, most vagyunk 8 milliárdon, 2050-ben leszünk 9,2 milliárdon, és pontosan 100 év múlva leszünk 12 milliárdon. Most ha megnézi ezt a növekedési görbét, ha úgy tetszik a felhasználók növekedési görbét, akkor az exponenciális görbe egyszer csak körülbelül 10 évvel ezelőtt átbillent egy logisztikus görbébe, mint hogyha ez egy felső aszimptótához tartana. Na ez a föld eltartató képességének határa. Ha erre nem vigyázunk, akkor 100 év múlva olyan irreverzibilis folyamatok kezdődnek el, sőt, talán még korábban is, amelyek az emberi kultúrát úgy, ahogy ismertük, szépen kikapcsolja.
De mindenhol? Mert mindig azzal szoktunk védekezni, hogy a nagy katasztrófák mindig máshol történnek. Sosem a fejlett Európában, sosem a fejlett Amerikában.
Ebben nem vagyok biztos. Tudnék. Ha 2 évvel ezelőtt megnézed, hogy mi történt az Ár folyó vízgyűjtőjén, ez Németország nyugati része.
Vitt mindent. Olyan árvizek voltak.
De olyannyira, olyan villámmal Bolognában 2 évvel ezelőtt nagy házakat, nagy betonházakat vitt el a víz. Az Ár folyón levonuló villámárvíz olyan hihetetlen károkat okozott, hogy egy éjszaka alatt meghalt 160 ember, ami Európa legfejlettebb technológiai országában egyszerűen elképzelhetetlen. Ott az online rendszerek nem működtek jól. Hát az a sok baj volt, de együtt is. Hát, és ugyanakkor, ugyanabban az évben, pár hónappal korábban a Loire-menti mellékfolyók azok gyakorlatilag kiszáradtak, a Visztulán olyan alacsony volt a vízállás, mint azt megelőzően soha. Tehát megint csak arra a most már nem is hipotézis, hanem tézisre jutunk, hogy megnő a szélsőségek előfordulásnak a valószínűsége. Pár évvel ezelőtt volt egy közép-európai városban egy nagyobb árvíz, villámárvíz. Hát ez 20 évvel ezelőtt volt. Olyannyira, hogy elöntötte a metróhálózatot, ami 6 hónapig nem működött. És akkor volt egy nemzetközi sajtókonferencia, az újságírók megkérdezték, hogy ez milyen sűrűn fordul elő. Hát mi azt válaszoltuk, hogy tanulva a helyi hidrológusok tudásából. Ez egy olyan árvíz volt, ami statisztikusan 300 évente egyszer fordul elő. Most, hogy hol helyezkedik, az teljesen mindegy, mert
jövőre is lehet mert benne van a 300 évben.
Pontosan. És ugye az alapvető feltételezéseink ezeknél az árvíz számítási módszereknél, amelyekkel a mértékadó értékeket határozzuk meg, amire építjük a hidakat, átereszeket, utakat, hát ezt ilyen visszatérés idővel jellemzik, ami bármikor előfordulhat. Azt mondta az újságíró, aki hát azért eléggé fel volt készülve, hogy ez jó, hogy a tavaly az 300 éves árvíz volt, de tavaly előtt is volt egy 300 éves árvíz, az hogy lehet? Hát ez úgy lehet, válaszoltuk, hogy a tavalyi árvíz a megelőző 300 év utolsó évében történt, a mostani, pedig a következő 300. Statisztika hipotézeseink alapján ez plauzibilis és elfogadható. De erre azt mondta, hogy tavaly előtt is volt egy 300 éves árvíz. Magyarul megszűnt mérnökgenerációk hosszú, majdnem évszázados terminológiája és technikája, hogy tudnék a jövő ugyanolyan lesz, mint a múlt. Hogy ezeknek az idősoroknak, árvizeknek, egyebeknek a statisztikai jellemzői, várható érték, szórásnézet, korrelációs struktúra, spektrum, minden, az nem változik, de megváltozik.
Jó, de hogyan lehet a megjósolhatatlanra felkészülni?
A módszereket kell megváltoztatni. Na most ebben, bármennyire is eddig ilyen, ilyen világvége, remélem nem, világvége hangulatot írtam le, ami a változás jelenti, ez a technológia és a tudomány. Az elmúlt 40 évben hihetetlen fejlődés volt az adatgyűjtésben, az adatfeldolgozásban, azokban a matematikai modellekben, ami ezeket a jelenségeket modellezik és előrejelzik.
Jó, de hiába jelzik előre, ha nincsen vésztározó, mert még nem épült meg.
Hát azt meg kell építeni. Na most nem egy könnyű dolog, hogy azok hol legyenek, és ne csak egy vésztározó legyen, hanem utána azt a vizet, amit a vésztározó felfogaszt, utána lehessen használni. És ezek nagyon, nagyon drága a beruházások. Hát amikor én diák voltam a műegyetemen, akkor mindenki arról panaszkodott, hogy nagyon rövidek az adatsorok, és nagyon nagy azért a tervezés megbízhatatlansága. Hát 30-40 éves idősorok voltak, 30-40 éves adatból kellett valamilyen mértékadó értéket megállapítani. Most minden áldott nap egy exabyte adat érkezik a szatelitekből, amelyek hidrológiai relevánsak. Az egy egyes, és 18 darab nulla van utána. Most már a gond az, hogy túl sok van. Hogy tudjuk a mintázatot ebből kiszűrni? Na ez az, ahol a big data, a tanulórendszerek, a mesterséges intelligencia segítenek. Alapvető változások történtek az elmúlt 10 évben. Tehát nem reménytelen a helyzet.
De érdemes mintázatot felállítani? Nem volna célszerűbb mindenkinek mondjuk régiós nagyságrendben megépíteni a védekező műveit?
Persze, csak hát ez nagyon sokba kerül. Szóval ezek hihetetlen, hihetetlen drágák. Hát, ha hagyjak egy példát, nem hazai példa, a Nílus, ahol is Etiópia van a felső részén, a vízfájás felső részén, Kék Nílus, lent pedig Szudán és alatta Egyiptom. Amikor Etiópiában megszületett a politikai döntés, hogy azokat a vizeket, amelyek az etióp magas fennsíkról egyébként elfolynának, azokat fogjuk vissza, azokat használjuk a mezőgazdaságra, a vízellátásra és az energiatermelésre, ahelyett, hogy az egész elfolyna. És ez egyfajta reneszánszát jelenthetné az etióp gazdaságnak és a társadalomnak. Ezért is hívják nagy etióp reneszánsz gátnak. Igen, nem csak erre a lenti országok meg úgy reagáltak, hogy ti elviszitek a vizeinket. Egy egyoldalú döntéssel. Ez a iszlám forradalom után volt. Akkor fenyegették őket azzal, hogy lebombázzák a gátat, egy MiG-29-eseket küldenek rá, meg ilyesmi. De a szerencse segített méghozzá úgy, hogy volt egy olyan villámárvíz a Kék Níluson, ami, ha nincs a tározó, addigra csak félig sikerült feltölteni, és az a félig üres tározó nem tudja befogadni az extra vízmennyiséget, akkor elúszik Khartoum. És így ez megmenekült. Tehát tulajdonképpen ez volt a víz és háború, most a vízvilágnak témája. Ez volt az a tény, ami a konfliktusból kooperációvá alakítottát a helyzetet.
Elmagyarázná, hogy mi a probléma a gát építéssel? Az ember úgy képzelné, hogy ha az a gát visszatartja a vizet, és amikor tele van a nagy medence, akkor mégiscsak kinyitja alul, meg különben kifolyna az oldalán, és az eredeti vízmennyiség mégiscsak eljut az alsó országokba. Ez nem
de,
így van?
De pontosan így van.
Mi a baj?
A konfliktus általában az átmeneti periódusban jelentkezik, amikor feltöltik ezeket a tározókat.
Ez mennyi?
Hát ez adott esetben lehet több köbkilométernyi víz is.
Hetek, hónapok, évek?
Az a vízmennyiség, nem. Az a vízmennyiség, amit az etióp reneszánszgát visszatart, az 5 balatonnyi, az 10 köbkilométer vízmennyiség. Na most ezt gyakorlatilag le kell fejezni a lefolyást, és betározni a tárolóba, a medencébe, a tározóba, és a többit tovább engedni. Ami ellen az alsó országok adott esetben tiltakoznak.
De csak addig joggal, amíg az, töltődik.
Pontosan. Na, ugyanez volt a helyzet egyébként az Atatürk által Törökország anatóliai részén. Nagyon veszélyes volt a helyzet, a Saddam akkor azzal fenyegetőzött, hogy megtámadja a törököket. De hát akkor Kuwaitot támadta meg. Úgyhogy így sikerült az egyébként mérnöki szempontból zseniális Atatürk gátot, meg az egész anatóliai vízrendszert felépíteni.
Vannak ma háborúk a vízért? Ha kevés van, ebből logikusan adódnia kell, hogy bizony vannak.
Kevés. Konfliktusok vannak, háborús konfliktusok vannak. Voltaképpen az első és eddig egyetlen háború, ami alapvetően a vízért folyt, az 4500 évvel ezelőtt volt Mezopotámiában. Két városállam, Umma és Lagas között lenne egészen a Tigris-Eufrates öblében, ahol is egy közös öntözőrendszerük volt. De megváltoztak a politikai viszonyok, szárasság is jött, klímaviszonyok is, és az egyik város több vizet használt el, mint amennyire, hát mondjuk kvótája volt. Másik pedig az ellen tiltakozott. És akkor így fokozatosan eszkalálódott a konfliktus, 4 napig háborúztak egymással, és aztán rájöttek, hogy ha valaki győz és a másik veszít, akkor mind a ketten veszítenek. Tehát le kell ülni, és meg kell oldani a vízmegosztást vízmegállapodással. Hát ez volt az első olyan vízmegállapodás, aminek egyébként egy agyag kónuszra írt szövege a Louvre-ban látható. És ez volt az első nemzetközi megállapodás. Tehát a víz az összeköt, és nem szükségképpen konfliktus forrása. De azon közben meg kell jegyezni, hogy bizony van, amikor a háborús felek ezt hát nem használják úgy, hogy ahogy azt kellene. Példa erre a Műnegátnak a felrobbantása a második világháború alatt, hogy csináltak is egy filmet, a Dam Busters, ahol is az angol száz repülőkkel lebombázták a gátat, aminek 1600 civil áldozata volt. Ezt ma már háborús bűnnek tekintjük. Vagy éppen azt, ami tavaly történt a Kahovka gátnak a lebombázásával Ukrajnában. Ki? Annak semmiféle stratégiai szempontja nem volt.
Ki a víz, amikor több országon keresztül folyik valamilyen folyó? Mindenkié egyaránt joga van hozzá mindenkinek?
Hát látja, ez egy nagy dilema. Voltaképpen mindenkié. De az a axióma, hogy korlátlan szuverenitásunk van a saját vizeink fölött, mert mi felső ország vagyunk, és azt csinálunk azokkal, amiket akarunk.
Annyit veszünk ki belőle, amennyit akarunk. Annyira szennyezzük, amennyire akarunk.
Amennyire akarunk, akkor lent ebből, szóval itt, ott vesztesek lesznek. A lenti országok azok vesztenek. Nincsen sok nemzetközi megállapodás. Az ENSZ-nél van egy az úgynevezett New York-i egyezmény, ami nagyon egyszerű alapelvek köré szervezi a vizek megosztását. De másút nincsen, szóval ezeket jogilag szabályozni kell. És egy nagy vita, mind a mai napig egy néhány felső ország nem fogadja el ezt a New York-i ENSZ megállapodást, mondván, hát például Kína egy példa, Törökország egy példa, akik azt mondják, hogy ez a mi vízünk, ezzel mi azt csinálunk, amit akarunk.
A szabad belátása az országoknak, az mit követel meg a saját területükön átfolyó vízkincsel szemben? Mondhatják azt, hogy tőlünk, ami kifolyik, az már nekünk mindegy, vagy az nekik is rossz, ha elszennyezik, vagy túlhasználják?
Hát, én azt hiszem, az a civilizált viselkedés tesztje. Voltaképpen az lenne jó, hogyha ugyanolyan minőségű vizek folynának egy országból, mint amik befolynak. Egyfajta etikai kötelessége lenne az országnak, amelyik használja azt a vizet, mint időszaki felhasználó a többi között, hogy ugyanolyan minőségű vizet adjon az alsó országnak, mint amit kap felülről. Tehát ennek is megvan persze maga korlátja, technológiai hiányok, tőkehiánya. És hát bizony egyre szennyezettebbek lesznek ezek a vizek.
De mitől lesznek egyre szennyezettebbek? Hát azt lehet olvasni, hogy a csatornázás az fejlődik, a tisztító művek egyre rosszabbak, vagy egyre jobbak.
Nem mindenhol. És főleg van egy olyan komoly gond, hogy a kontinentális területeken, Európában is keletkező, ez egy világátlag, szennyvizek 85%-a tisztítás nélkül kerül a befogadókba. aminek elképesztően negatív ökológiai következményei vannak. Ennek az eredménye az, hogy a földközi tenger literális zónájában csökkent a biodiverzitás, a biológiai sokféleség. Az elmúlt 30 évben 50%-kal csökkent a halállomány, 50%-kal a Mediterrániumban. Szóval ennek nagyon súlyos következményei vannak.
De miért? Nincs rá pénz? Hát ha a tengerparti ország szennyezi el a saját tengerét, akkor
nem,
az...
a felsők szennyezik.
A felsők szennyezik.
És ez ilyen lesz, hogy felhet, azt csinálok a vizemmel, amit akarok. Ha beengedem a szennyezést, akkor beengedem. Vannak erre megállapodások. Magyarország ebből a szempontból nagyon jó helyzetben van, mert egy sereg bilaterális határvízi megállapodás van, és ezt be is tartják komolyan. Már amikor.
De Romániával például betartják,
hát ott ugye? Ott vannak, amikor jönnek a műanyag szemetek.
Ukrajnával betartják, háborús ország, bármi jöhet rajta.
És ez így is van, bármi is jön. Szóval tulajdonképpen az alsó országok azok, hát voltak éppen kiszolgáltatottak.
Van-e esélye egy alsó országnak a vizét tisztítani? Azért kérdezem, mert hát mondjuk a PET palackupa, amiket ott összeszednek egy évben, az elképesztő mennyiség, de ezek látható szennyeződések, ezek úsznak a víz felszínén. Igen. Ami oldva van benne, azzal mit lehet kezdeni?
Hát ez a 60 ezer dolláros kérdés. Ezért kellenek a megállapodások a vízjog rendszerén keresztül. Ugye, ha a Csendes-óceán közepén lát egy magyarországi petpalack szigetet, akkor azért az elég megdöbbentő. Márpedig ott az van.
Jó, de hát ezt megpróbálják időnként lehalászni, meg innovációkat fejlesztenek rá, meg mindenféle csinálnak, hát de magyarországi terület.
Így van, de hogy lehet, ez egy nagy kérdés, hogy lehet ezt az egész folyamatot hát kvázi önfenntartóvá tenni. A tisztulás folyamatát. Az öntisztulás az egy biológiai dolog, az a petpalackokra nem igaz.
Tehát nem lesz olyan, hogy megeszik a halak, és akkor föl dolgozzák, és
hát annyira lesz... nem, hogy már genetikai változásokat lehet egy némely puha testőnél észlelni. Kétfejű kis halacskák vannak földközi tengerben.
Mivel lehet kezelni? Van-e technológia rá? Vagy legalább kísérlet arra?
Ott kell megfogni a szennyeződést, ahol keletkezik.
Szegény országok általában.
Hát ez lenne az egyik feladata az ENSZ-nek, hogy olyan együttműködéseket hozzon létre. Tudom, hogy az csak egy elvi jogi megállapodás. Sokszor a fejlődő országok azon, hát nem, talán azzal védekeznek, hogy az a helyzet, amiben vagyunk, az a kolonializmusnak a következménye. Nincsenek meg a kapacitásaink sem intellektuálisan, sem egyébként, hogy ezekkel a problémákkal feltegyük a versenyt és megoldást találjuk. Hát ugyanezon a fenntartható fejlődési céloknál, ahol is a legfontosabb a víz, szerintem.
Magyarország milyen helyzetben van? Azt szokták mondani, hogy mi egy medencében vagyunk, és érvelnek amellett, hogy nekünk rengeteg vízünk van, más amellett, hogy nincs annyira rengeteg vízünk, mert minden vízünk máshonnan folyik be. Most sok vízünk van, vagy kevés vízünk?
Ja, hát ez pont jó vízünk van, pont ellenkező. Szóval itt nem. Az, hogy megváltozik egy kicsit az eloszlása, és a Tiszántúlon valószínűleg kevesebb víz lesz, pontosan a ciklusváltozás miatt szemben a Dunántúllal, ez ma már úgy tűnik, hogy tény. De Magyarország nem szegény ország vizekben, különösen a felszín alatti vizekben, hiszen minden ide folyik.
Szóval a felszín alatti vizeinkről már az elején megállapítottuk, hogy nem nagyon kéne bolygatni a felszín alatti vizeinket.
Hát úgy kellene bolygatni, hogy az fenntartható legyen. Tehát amit kiveszünk, az utánpótlódjék természetesen.
De az a felszín feletti vizekből, a folyókból, igen, meg igen, a csapadékból utánpótlani. Ha ennek a mennyisége kiszámíthatatlan, meg az eloszlása, akkor mit fogunk kezdeni azokkal a vizekkel, amik beesnek?
Hát ez annyira nem várható, hogy drámai lesz a helyzet Magyarországon. Daszár annak, hogy megváltozik a ciklus még így lokálisan, egy hidrológiai ciklus. De a szakma nem várja azt, hogy drasztikus változások legyenek a Kárpát-medencén belül. Ha csak azt nem, hogy a gleccsernyelvek visszahúzódnak, aminek a hatása az lesz, hogy az alpi gleccserek nyelvei épp úgy visszahúzódnak, mint a Pamiré. Az eleinte vízhozam növekedést fog jelenteni.
Rögyorsabban olvad, és akkor persze, több megy bele.
Igen, nem csak akkor a végén elfogy, vagy legalábbis csökken. Tehát ezért már jó előre érdemes felkészülni az arra, hogy ami van, azzal, hogy lehet gazdálkodni.
De elfogyhat a Duna, ami Magyarországon
nem,
is átfolyik?
Nem, de csak radikálisan a vízhozama.
Az mit jelent, amikor csökken radikálisan a vízhozam, akkor jobban hát kilátszik az inségszikla, meg nincs hajózás?
Hát az még hagyjál, hogy az inségszikla, hanem akkor kifut a víz a Paksi atomerőmű hűtőrendszer alól. Ezek hosszú látra jelentkező problémák, amikkel már most kell foglalkozni. Tehát nem tudjuk megkerülni, akármennyire is a politika fogja a 34 évvel ezelőtti helyzetnek, nem tudjuk megkerülni azt, hogy több gát legyen a Dunán. Hogy legyen egy megtámasztó gát, ami lehetővé teszi, hogy az atomerőművek, Paks nevezetesen, állandó vízellátása biztosított legyen. Ez egy nagy kihívás.
De nem érzékel ebben változást? Az elmúlt időszakban a földművelés agrárminiszter ült ott, és ő is beszélt arról, meg vizes szakemberek is beszéltek arról, hogy például a Tiszán el kell kezdeni gondolkodni azon.
A Csongrádon.
Persze. Hogy lehet megemelni a vízszintet persze. Úgy, hogy a földeken persze. Ne száradjon ki mindent. Tehát újból napirenden van.
Igen.
Nem tudom, hogy kell ezt korrekten nevezni, a gátak kérdése? Vagy a kifejezéssel is vigyázni kell.
Pontosan. Szóval ennek olyan mély társadalomban gyökerező negatív konnotációja van.
Hát a rendszerváltás egyik kulcsmozdulata volt.
Igen. Hát ami egyébként nekem ez a magánvéleményem. Most megint elkezdtek beszélni a Bős Nagymaros, hogy meg kell állapodnunk a szlovákokkal.
Sőt, már van is egy kinevezett kormánytisztviselő, akinek ez a dolga.
Hát ezt 34 évvel ezelőtt kellett volna megtenni.
Akkor pereskedtünk.
Aminek nem lett semmi eredménye.
Hát inkább azt mondják, hogy a szlovákok nyertek.
Persze. Pontosan ez így jól. És Magyarország veszített. Részint a pönhálékat, amiket ki kellett fizetni, részint az elmaradt energia. De nem az energia volt az egésznek a lényeg. Én tegnap voltam Győrött, ahol pont a vízvilágnappal kapcsolatban hát volt egy megbeszélés, és akkor elmentünk a sziget közön megnézni. A sziget köz megtámasztása alulról lett volna például a Nagymarosi vízlépcsőnek a legfontosabb feladata. Amikor ez megszűnt, vagy megszüntette a politika, onnantól kezd a sziget köz el kellett száradni. Most tartunk ott 34 év után, hogy apró kis művekkel valamennyire sikerült restaurálni ezt a helyzetet, amit a sziget köz megérdemel. Mert egyébként lefűződtek a mellékágak. A főágnak, a főág mélyül. És ezek az ágak, amelyek a főágtól, vagy Mosonyi-Dunától voltak ellátva, ezek bajba kerültek.
Lehet például a Tiszán meg a Dunán újabb műveket építeni?
Nem csak, hogy lehet, kell is.
Politikai, vagy a mérnökök fogják megmondani. A víz az nem olyan, az egy fizikai dolog. Azt nem...
Hát ennek nagyon nagy a politikai tartalma. Szóval ez sokak számára egy abszolút magától értetődő dolog, a víz az mindenkiért, ez amit a futball.
De ez egy fizikai dolog. Tehát nem mindegy, hogy tervezik meg a gátat.
És ez nem gyorsan megy. Szóval ez egy hosszú látra szóló folyamata, a kerettervezéstől kezdve, hogy hol legyenek ezek. Hát ugye ez visszamegy a 40-es évekre, öntözésügyi hivatal, Mosonyi Emil és azok a szakemberek, akik ezt az egészet megtervezték. Ez a Bős Nagymaros az nem így jött, a Tiszarok se így jött, a Csongrád se így jött. Ezek a több tíz éves tervezési folyamatnak, kísérleteknek az eredménye.
Az, hogy ugyanazon a folyón fölöttünk, meg alattunk mit csinálnak, az minket bármilyen módon kell, hogy befolyásolja?
Hát nem biztos, hogy kell, de befolyásol. Hát például az Ausztriában megépített vízlépcsők hatására, amelyek visszatartják a hordalékot, a Dunának a középső szakasza hordalék szegény lett. Aminek a nettó eredmény az, hogy amikor kijönnek a Freudenau az utolsó vízlépcső, kijön a víz, tehát átbukik a gáton vagy a túlfolyókon, akkor hordalék szegény. És a hordalék szegény akkor az egyensúly állapothoz felkapja ezt a hordalékot, amire szüksége van.
És
azaz, csökken a meder.
Tehát megeszi a medret gyakorlatilag.
Gyakorlatilag így van. Hát és ezt látjuk, hogy a gönnyű Visegrád közötti szakaszon a meder mélyül. És ha mélyül, akkor ennek volt az egyik eredménye az, hogy a szigetközi mellékágak lefűződtek, nem volt többet vízellátásuk. Tehát ez lehet mondani, és biztos, hogy van valami, hogy a vízlépcsőzés az egy rókafogta csuka, mert ha valaki egyszer elkezdi, akkor nem tudja megállítani. De hát ez fait accompli, egyszer elkezdték. Ausztriában 18 vízlépcső van. Tehát, hogy az az egyensúly meglegyen a Freudenau között, vagy a Gabcsikovo között, ami most már működik, és a Vaskapu erőmű között, a Dzserdáb között, az az egyensúlyt mesterségesen kell megteremteni. gátak létesítésével, amelyek több célúak. Most a politika ezt nem értette meg, vagy ezt értette félre 30 évvel ezelőtt, hogy az energiatermelés, mert az csak 3%-át adná, vagy akkor 5%-át adna az ország energiaigényének. De ez egy több célú rendszer volt. Ez olyan, mint egy függvényt egy változó szerint optimalizálni, az egyszerű, mert deriválni kell, egyenlővé tenni nullával, és kiszámítható. De ha több cél van, az egy lényegesen nehezebb feladat. Hogy találod meg a Pareto optimumot, hogy senki sem veszítsen, vagy hogy mindenki egyformán nyerjen. Az energia, a környezet, a hajózás, a vízellátás, itt a célok közötti prioritásban van változás. És a legfontosabb a környezet ma már.
Ha lemegy a víz, akkor nincs, ami táplálja a környezetet. Hát, ilyen egyszerű. Például Budapest vízellátása veszélybe kerülhet-e, ha túlmélyül a Duna. Lejérnek-e a parti szűrésű kutak?
Hát csápjai, a parti szűrésű bizonyos... kutak azok elég mélyen mennek le. Tehát az gyakorlatilag ugye az van, hogy, hogy ez a Duna vízállása, és a parti szűrésű kut, mintha leszívná azokat a vizeket, és azok jó mélyen vannak. Nem, én nem tartanék attól,
tehát hogy... ez nem egy kényszerítő körülmény, hogy muszáj megcsinálni. Például Paks meg annak a bővítésének a hűtése. Az hosszú távon megoldható-e? Ha csökken a Duna vízszintje, akkor is megoldható?
Igen, hogyha egy gátat építünk alatta.
Tehát csak a gáttal épp oldható?
Szerintem igen.
A víz hőmérséklete az egy kritikus dolog, vagy csak akkor, hogyha erőművet kell hűteni? Azt látjuk, hogy az alatta lévő vizeket folyamatosan méri mindenki, akinek hőmérője van, és pontosan látja, hogy hát néha nem egészen annyi, mint amennyinek lennie kellene. Különösen a kicsi a víz.
Ez az ökoszisztéma működése szempontjából fontos. Ha valaki feladja azt, hogy a környezet nem érdekes, és akkor az a hűtővíz az 5-6 fokkal magasabb hőmérséklettel kerül vissza a Dunába, az tönkreteszi az ottani ökoszisztémákat, az akvatikus ökoszisztémát. Tehát ez egy lókereskedés, hogy mi az, amit megengedünk, és mi az, amit nem engedünk meg. A politikának kellene ezeket a prioritásokat megállapítania. Mi a gazdaságilag és mérnökileg ezek megoldhatók. A politikai döntés a legnehezebb.
Mezőgazdasági területeink veszélybe vannak-e? Vannak olyan területek, amire azt mondják, hogy egy idő után ezek sivataggá
fognak válni. Igen, ez a Tisza alsó folyásán van, ahol hát ugye vészesen kiszáradt a talajban levő vízkészlet is alapvetően lecsökkent. Ez a Csongrád nem egy rossz ötlet, és ez már kb. 50 éve az asztalomban. Tehát nem tudjuk megúszni.
De marad mezőgazdasági termelés azon a területen, vagy egyáltalán nem marad?
Nem,
vagy...
az marad. Ha sikerül megoldani a vízellátást.
És ha nem sikerül megoldani, akkor látványosság lesz a magyar sivatag?
Hát az egy elég kellemetlen dolog lesz, de ennek a valószínűsége nem kicsi. Ha nem oldjuk meg a vízellátást.
Nem lehet más növénykultúrák telepítésével megúszni valahogy?
Ja, hát a aridítás kedvelő növények...
kaktusz termelés, meg ilyesmivel?
Hát én nem hiszem, hogy ez a magyar mezőgazdasági kultúrában.
Jó, sok mindennek kísérleteztünk, gumipitkantól kezdve minden volt.
Hát az a gumipitkant, az egy zsenális ötlet volt, igen. Nem. Hát nézze, a vízgazdálkodás az nem alapvetően egy mérnöki feladat. A vízgazdálkodás egy társadalmi feladat, ha az, akkor politikai feladat, és a politikai feladat akkor pedig alapvetően etikai kell legyen. Nem csak az embereknek a vízhez való hozzájárulását és hozzáférését biztosítani, hanem a környezetnek is. Tudja, a fenntartható fejlődés három pillére közül az egyik a környezet, amit nálunk nem igazából fontos.
Az emberek a saját hozzáállásukon kell-e, hogy változtassanak valamit a vízhez? Például ahhoz vagyunk szokva, hogy olcsó, nem tudom mostanában, 50 fillér a csapos víz, a palackos víz az akár 500 meg 1500 is lehet.
Igen.
De nem vigyázunk rá különösebben, igen, hanem időnként kidobjuk.
Hát a palackos víz az oltaképpen ugyanaz, mint a csapvíz, csak éppen...
Csak túl van ehhez.
Mert csak éppen vegyipari műveletekkel olyan alkatrészeket lehet berakni, ami addig nem volt, hogy amitől érdekes lesz. A víz árával is kell foglalkozni, szóval ez a mindenki egyforma vízárat fizet, az nem felel meg a társadalmi egyenlőség fogalmának.
De miért? Hát én ugyanannyi vizet kell, hogy megigyak egy nap, mint egy milliárdos, ha életbe akarok
haladni. Az abszolút rendben vannak, ugyanannyit fizet, mint a milliárdos. De ha a milliárdosnak teniszpályái vannak, amiket öntözget nagy intenzitással naponta, ha úszodácskai vannak a kertjében, amiben lubickol, az a sokkal nagyobb a vízfelhasználása, akkor egy blokk árazással kellene azt a társadalmi igazságot kifejezni, hogy szubszidiálni azokat a vízfelhasználatokat, mint például az ivóvíz, ami mindenkinek az emberi jogokhoz tartozik. Hát egy nyírségi roma településen épp annyi joga van egy embernek az egészséges ivóvízhez, mint Budán. Csak éppen nem tudja kifizetni.
Egészségesek a magyarországi ivóvizek?
Igen.
Általában mondva is, tehát most már nincsenek...
Hát van itt ott a arzénos, de az nem van vészes. Vagy magasabb a mangántartalma, vagy a vastartalma, de erre megvannak a technológiák, ez csak pénzkérdése.
A termálvizeink, azok érintetlen állapotban vannak, vagy a globális felmelegedés az rájuk is hat?
Nem.
Ott van, ahol van. Mire való a termálvíz tulajdonképpen? Lehet fűtésre használni, lehet kertészetben használni, Szegeden városrészeket fűtenek vele. Ez rendben van?
Hát ez teljesen rendben van. Ha sikerül fenntartani az egyensúly állapotot.
De ahhoz vissza kell tenni?
Azután, igen, ezt visszasajtolják sokszor. Tehát a talajvíz, felszerti víz utánpótlódás az egy ismert technológia. Visszasajtolni a használt vizet, ami aztán keresztül megy a víz a szűrő rétegeken, és visszaállítja azoknak az eredeti állapotát. Tehát ezekre kész technológiák vannak.
De ezek fenntartható technológiák?
Igen.
Tehát nem lehet azt mondani, hogy belenyúltunk a termálvízbe.
Hát olyannyira arra kell ügyelni, hogy a kivétel és a visszatáplálás egyensúlya megmaradjon. A természetben bárhol felborítja az egyensúlyt, az visszaüt.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szőlősi Nagy András egyetemi tanára, Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz és környezet politikai tanszékének oktatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illiszt László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ma van a víz világnapja, március 22-én. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan megkapják majd, nem kell böngészni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.